A szemeteket, az fontos. Olyan dologról akarok nektek mesélni, ami veletek nem szokott előfordulni. De mit gondoltok, kiről mesélek?
Tihamér.
Na persze, Tihamérről. Nem lehet megúsznom a Tihamér. Képzeljétek, Tihamérnak van egy nővére, azt tudjátok, Tildának hívják. 2 évvel idősebb a Tilda, és összevitatkoztak. Ugye ti nem szoktatok vitatkozni sohasem. Ugye nem? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ebből a vitatkozásból az is lett, hogy elkezdte tépni Tildának a haját Tihamér. Tilda meg mit csinált ilyenkor, ha tépik a haját? Visított, bizony visított. Egy lánynak visítani kell. Ez benne van a dologban. És a visítás közben jött a nagypapa, és megkérdezte, hogy min folyik a vita? Mit gondoltok, mind vitatkoztak? Tihamér azt mondta, hogy a hittanórán azt tanulta, hogy a pusztába Izrael fiai vándoroltak, tehát ott lány nem volt, mert csak Izrael fiai voltak ott. Tilda meg azt mondta, hogy ez nem igaz, mert ott lányok is voltak. Na, ebből lett aztán a nagy vita, mert igazán jól egy adventista gyerek is a Biblián tud vitatkozni. Felnőttekkel is így van. Na, ebből verekedés lett. Mama szétválasztotta őket, egyik az egyik sarokba ment, a másik a másikba, mert egy verekedésnél általában 2 ember akaszkodik össze. Nincs vétlen fél, mind a kettő a verekedésben felelős. Egyik az egyik sarokba állt, a másik sarokba. Amikor megunták a sarokba állást, akkor Tilda megbocsájtott. Csak Tihamér azt mondta, hogy ez igazságtalan. Mama erre azt mondta, hogy te is kérj bocsánatot Tildától, hogy megtépted a haját. Én nem kérek bocsánatot. És mert tudomásul én ilyen családban nem is akarok lenni, én világgá megyek. Mama nem szólt semmit. Vette az iskolatáskáját Tihamérnak, beletett egy kis uzsonnát. Tihamér mondta, hogy tankönyvek nem kellenek, világgá megyek, nem iskolába sem megyek többet. Szépen kiszedte a tankönyvet, a tolltartót, mindent. Beletett egy kis ruhát is, hogy pulóvert, hogy meg ne fázzál. Kinyitotta az ajtót, mehetsz, fiam, ha ott jobb lesz. Tihamér el is ment az első sarokig, aztán kiment a hangyabolyból, csak nézett az őrhangya, hogy hát mit akar ez itt iskolatáskával, hát délután van, már nincsen iskola. Ment az erdőbe, suhogni kezdett a szél, lassan sötétedett, már lement a nap is, csak éppen szürkület volt. Ezért hát behúzódott egy levél alá, és onnan nézett előre. De nem látott semmit. Már teljesen sötét volt, amikor egyszerre csak valaki megérintette a vállát. Megkapta a fejét, már éppen szunyókált, hát a nagypapa jött utána. Megkérdezte tőle, Tihamér, nem volna jobb a puha ágyba feküdni, mint itt a levél alatt húzni meg magadat? Tihamér nem mert szólni semmit, csak bólogatott, hogy igen, igen, mert hát egy kicsit nyomta a föld is a hátát, meg a puha ágy jobb is volt. És elkezdett kullogni hazafele a nagypapa után. Amikor hazaért, az anyuka nem szólt semmit, csak mutatott a fürdőszobára, erre egy fürödni. Hát egy fiú csak akkor szokott fürödni, amikor udvarol, előtte nem. Megfürdött, bebújt az ágyba, egy szava se volt, Tilda is így nézett rá, nem akar bocsánatot kérni, de azért nem tudott elaludni, ezért elalvás előtt azért ugye a fogak között odadrögött, na Tilda, azért ne haragudj, többet nem fogom. Tilda nem szólt semmit, Tihamér jól aludt. Másnap reggel rohantak az iskolába, csodák csodája, az ajtón előrengette Tildát Tihamér. Ez sose fordult elő még, mindig ő akart első lenni. Különösen akkor, hogyha hazafele jöttek, és valami finomat főzött a mama, akkor ő akart az elsőnek az asztalnál ülni. Most valamit azért tanult, mert udvarias volt a nővérével. Hogy megjöttek az iskolából, nagypapa azt mondta, akartak, hogy egy kicsit meséljek nektek? Mind a ketten bólogattak, hogy igen. És a nagypapa azt mondta, tudjátok, most azt mesélem néktek, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk az óceán közepén van két aranyhalacska. Az egyiket úgy hívják, hogy Tihamér, a másikat meg Tilda, csak azért, hogy könnyebb legyen a tanulságot levonni. És ha az egyik aranyhalacska világa akarna lenni, akkor mi lenne? Vagy megenni a cápa, az is lehet. Vagy eltévedne, nem találna haza.
Vagy kihorgásznák.
Sok minden lehetne. Ezért csak addig van biztonságban egy halacska, amíg otthon van. Mert az otthon, az biztonságot jelent. Mit gondoltok? Miért mondja a Biblia azt, hogy mi a Jóistennél vagyunk otthon? 90. Zsoltárban azt olvasunk, ezt mondja Mózes, az Isten embere volt Mózes, ugye tanultatok róla, mondja a nagypapa, aki Izrael fiait, és ránézett Tivadarra, hogy Izrael fiait, amiben a lányok is benne vannak, meg mindenki, mert mindenki az Isten gyermeke, hogy te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hajlék az az otthon. Embernek egy otthona van. És otthon csak Jézus Krisztusban lehetünk. És tudjátok, mi az érdekes? A másik a testvér nélkül, a barát nélkül, a másik gyerek nélkül, én nem érzem otthon magam. Világgá mentem, még akkor is, hogyha nem megyek el. Nagyon sok ilyen világgá ment ember van ám az életbe. És én azt kívánom, hogy ti ne legyetek ilyen világgá ment gyerekek. Mert az otthon, az a jó barát, az a testvér, az édesapa, az édesanya, az, aki szeret titeket, és akit, még akkor is, hogyha néha veszekedtek, jó dolog szeretni. Mert nem annak jó, akit szeretnek, hanem annak igazán jó, aki szeret. És ezt ne felejtsétek el. Szeretni nekem jó. És én is ezért mondtam ezt a mesét, mert én szeretnélek szeretni titeket, és ezért legyetek jók, hogy ne akadályozzatok meg engem abba, hogy szeresselek titeket. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a történetet, és amíg ha nehezetekre is esik, legyetek jók még legalább egy óra hosszat. Köszönöm, hogy végighallgattatok. Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, szeretném, hogyha egy bibliai történetet néznénk meg, egy újszövetségi történetet, egy missziói történetet, az Apostolok Cselekedetek című könyvből. Előre megmondom, ez a 8. fejezetben lesz, és az etióp kincstárnoknak, vagy szerecsen komornénak úgy is lehet mondani a története. Nem olvasom fel a történetet, de nyissátok ki a Bibliát, mert bele-bele fogunk olvasni, és lépésről lépésre megnézzük ezt a történetet egy kicsit mai szemmel. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek az a csodája, hogy ebben lényegében a keresztény misszió indulásáról találunk nagyon fontos alapelveket. Nem egyszerűen történeteket, alapelveket. És ezeknek az alapelveknek abban van a lényege, hogy ahhoz, hogy én a misszióba dolgozni tudjak, szükségem van arra, hogy bizonyos dolgokat levetkőzzek. Ezeket a bizonyos dolgokat úgy szoktuk hívni, hogy előítélet. Ha megnézitek az egész bibliai történetsort, akkor végig az Apostolok Cselekedetében előítéletek legyőzéséről van szó. Gondoljátok el az első fejezetet, hogyha fellapozzátok, ott ugye Jézus mennybe meneteléről van szó. A tanítványok mondják, avagy most fogod helyreállítani az országot Izraelnek? És Jézusnak nagyon keményen azt kell mondani, nem a ti dolgotok, hanem lesznek néked a tanítványok. Tanúskodni viszont előítéletekkel nem lehet. Ezért kellett a pünkösd előtti felház. A pünkösd előtti felházban nem egymással vitatkozó emberek voltak. Nézzétek meg, hogy például Júdásról hogy van szó ebben a felházban. Péter elmondja, hogy közénk tartozott, sajnos nem közénk való volt, új apostolt választanak, minden előítélet nélkül. Pünköstkor, amikor mindenki azt mondja, ezek bolondok, ha Péter prédikációját halljuk, akkor előítéleteket levetkőző embereket látunk, hiszen foglalatosak voltak négy dologban a második fejezet szerint. Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a kenyérmegtörésben, illetve a közösségben, kenyérmegtörésben és az imádságban. Kenyérmegtörés nem az úrvacsorát jelenti, hanem az, hogy mindenük köz volt, és egymásnak szolgáltak, amiük volt. És ez a négy foglalatosság akkor éri el a mi életünkben is a célját, mert nálunk sincs másról szó, az apostolok tudományáról, a közösség építéséről, kenyér megtöréséről, egymás segítéséről, materiális segítéséről és a közös imádkozásról. Hogyha az egymással kapcsolatos előítéleteinket le tudjuk győzni. Nézzétek meg, hogy hogy indul a pogány misszió. Péternek le kell győzni az előítéletet, a Jeruzsálemi zsinatnak, az egész egyháznak le kell győzni az előítéletet, előítéletet le kellett győzni Pálnak a misszió útján, Pállal kapcsolatban a gyülekezetnek le kellett győzni, hiszen hát ő öldeklőstől lihegve rohan Damaszkuszba. Le kellett Ananiásnak, aki Pálnak a megtérésén munkálkodott, győzni az előítéleteket, és ezer-ezer példát tudnánk mondani. Nekem az a meggyőződésem, hogy a legnagyobb problémája ma az adventista missziónak, hogy keveset gondolkodunk az előítéletek legyőzésén. Építünk egy falat, és a fal közé bevegyünk. És valóban ebben a falépítésben van sok pozitív dolog. Háznak kell, hogy lefala legyen, nem? Na de elképzelhetitek, hogy van olyan vár, amelyiknek nincs kapuja? Lehet, hogy körbeárkoljuk ezt a várat. Van olyan vár, ami a körbeárkolt vizes árkon nincs egy híd? Egy ilyen vár volna, abban ilyen halnának az emberek, nem? Vagy egymást ennék meg? Én már láttam olyan gyülekezetet, hogy egymást lették az emberek. És tudjátok miért? Mert felrobbantották a hidat, és elfelejtkeztek a kapuról. És ha megnézzük az Isten munkájának az előrehaladását az apostolok cselekedetében, és erre nagyon figyeljetek, akkor az előítéletek lerombolása mindig azért történik, hogy megtaláljuk a másik ember felé a hidat. Hidat tudjunk építeni. A világidegen keresztény, aki ebből a világból csak kivonul, az lelkiekben nem vonul ki a világból, nézzétek meg. Sőt, úgy is lehetne mondani, a világidegen keresztény, ez Krisztus idegen. Mert lehet, hogy elment Jézushoz, ott csodálatos kincseket kapott, és ezt a kincset, mint talentumot szépen elásta. És nézzétek meg az egy talentumos szolgát, az egy talentumos szolga lényegében nem tékozolt. Amikor jön a gazda, kifényesítve ott adja az egy talentumot, ami nem kis összeg, mert 32 kiló, mit tudom én, hány deka arany. Az jó jönne most is, nem? Milliárdosak lennénk. Nem tékozolta, csak elásta. Vagyis az elásás azt jelenti, másokért nem kamatoztatta. És nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a kereszténynek lenni, azt tudjátok, mit jelent? Másokért itt élő embernek lenni. Ha a másik nem érzi azt, hogy neki jó, hogy vagyok, akkor én sem érzem, hogy Krisztus ott van az életemben. Ha Krisztus ott van az életemben, akkor hogy mondja az ige, Krisztusért járván követségben, nem? Hogy emlékeztek erre az igére? Ha én nem megyek el, de eljöttem Jézushoz, ugye, jöjjetek én hozzám, menjetek el, akkor baj van az életemben. Valami nincs rendben. Csak hogy egyet szoktunk elfelejteni. Jézus nem a mi elgondolásaink szerint vezet bennünket. Nagyon sokszor az a bajunk, hogy mi akarunk csinálni tervet Jézusnak, nem? Jézusom, én szívesen követlek téged, mert nekem olyan testhez álló, hogy az én életemben tudnék ilyen példákat mondani, nem akarok most anekdotázni magamról. És akkor beáll egy olyan eset, hogy mi csináljuk a tervet Istennek. És ezt Isten nem fogadja el. Mert őnél kikezdettől, születésen pillanatától megvan a terve velem, nem? Nem akkor leszek boldog, amikor én tervezek az Istennek, hanem akkor leszek boldog, amikor Isten tervét én elfogadom. Ezek után most nézzük meg ezt a történetet, az etióp kincstárnok történetét. Ugye, Filip nem akárki volt. Egy kiválasztott diakónus. Ugye volt egy feszültség a gyülekezetben, és a feszültségek azok, ha Krisztussal vagyunk, akkor a feszültségek mindig jót szülnek. Sok prédikátor kollégámmal beszéltem már, és azt mondták, jaj, de szeretnék egy feszültségmentes gyülekezetet. Mondtam, testvér, van, irány a temető, ott feszültségmentes a gyülekezet, nem? Minden gyülekezetben van feszültség, mert élet van, ott van stressz helyzet, nem? A stressz az egy életjelenség, egy alapvető életjelenség. Csak nem mindegy, hogy ezt a feszültséget hogy oldjuk meg. Volt egy feszültség, ugye a helybeli gyülekezet és a kívülről jött betelepedő gyülekezet, tehát a görögök és a zsidók között. És mivel volt egy nehéz helyzet, ugye, hogy hogy osszák fel azt a kis dolgot, amit összeadtak, ezért viták voltak. Az apostolok bölcsen döntöttek. A bölcs döntésnek mindig az a dolga, hogy meg kell osztani a felelősséget. Fel kell ruházni a felelősség megoldásának a képességével azokat, akik erre alkalmas emberek. Ez a vezetésnek egy alapvető tulajdonsága. Persze nagyon sokszor úgy akarnánk vezetni, hogyha most a rosszul csinálta volna az apostoli kör, akkor azt mondta, hát Péter nálunk a hangadó, Péterhez kell minden, majd Péter lent fentről megmondja azt, hogy. Mert mi nagyon szeretünk piramist építeni, úgyhogy a hegyit építjük fel először, azt majd aláépítjük a piramist. Sok olyan példát tudnék mondani. De nem ez történt. Ennek köszönhetően jött István. Azután jött Filip is. István történetét tudjuk, az egy külön történet. Filip is elmegy Samáriába. És hirdeti a Krisztus Samáriában. És csodák csodája, megint egy csomó előítéletet kellett legyőzni. A samaritánusokról meg volt a véleménye, tudjuk az evangéliumokból, hogy mi volt a vélemény. És Jézus pontosan azt tanította, hogy hogy kell ezt az előítéletet átlépni. Óriási sikere van az evangelizációnak. Sikerei teljén ott áll Fülöp. Isten használta. Le is jön Péter ellenőrizni a missziói munkát, és ő is látja, hogy itt Isten lelke dolgozik. És most azt várnánk, most az Úr valami nagy kitüntetést ad ennek a Filipnek, és azt mondja, hogy te leszel az unió elnök, vagy generálkonferenciai helyettes elnök legalább. És nem ezt olvassuk, hanem az úrangyala pedig így szólt Filiphez, kelj fel, menj délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Hát, ha én Fülöp helyeiben lettem volna, tudjátok, mit mondtam volna? Hát, Uram, ne büntess engem. Itt a jó missziói terület, nem? Elkezdtem egy nagyszerű missziót, hát itt az emberek hisznek, hát most kell ütni a vasat, amíg meleg, nem? És elküldsz vissza Judeába, de nem is Jeruzsálembe, vagy valami nagyobb városba, vagy legalább egy jó, összkomfortos faluba. Menj el a Gázába vezető járatlan úton. Hát miért büntetsz engem, Uram? Mit csináljak én? Pedig, ezt én nagyon sokszor tapasztaltam, biztos ti is tudtok ilyen tapasztalatot mondani. Itt kezdődik valami, ami a missziónak egy nagyon fontos dolga. Jézus azt tanítja, aki hű kevesen, az lesz a sokon is hű. Mi fordítva akarjuk. Először a hű, sokon hű vagyok, aztán majd a kevesen is esetleg, ha lesz időm, hű lesz. Nem így van. Isten tervét kell elfogadni, amire Isten nem ad előre útmutatást nékem. Ha most Fülöp nem indult volna el azonnal a Gázára vezető úton, annak mélyreható hatása lett volna, nem? Gondoljátok el, 19. században Etiópiában szombatünneplő keresztény csoportokat találtak. Ez a Szerecsen Komornyi munkájának a következménye, nem? Ha Ananiás, ugye, annak idején Pált, illetve még Saulust, nem emelte volna be a gyülekezetbe, akkor mi lett volna a pogány misszióval, ugye? Visszafele bonyolítva a dolgokat, nagyon jól látjuk az Isten tervét. Na de hát Ananiás ott parázik, ugye, hogy ezek most azért jött, hogy Kirzsa, miért küldesz oda engem, és tördelte biztos a kezét is egy kicsit. Mi lenne akkor, hogyha ezekre a csöndes isteni szavakra nem figyelnék? Vagy kicsit csúnyában úgy fogalmazom, mindig figyelünk ezekre a szavakra, nem? Ezért van nagyon sokszor a laodiceai nagy melegség ott a mi szívünkbe, mert mi akarunk az Úrnak tervet csinálni, és nem az Úr tervét akarjuk végrehajtani. Hogy állunk a járatlan utakkal? Mert gondoljátok el, mi lett volna, hogyha Fülöp azt mondja, hogy először majd a bizottság döntését várom, hogy elmenjek-e vagy nem. Ne haragudjatok, hogy így ilyen gyakorlatilag mondom, de ezt miért csináltuk volna? Benne van-e a missziai stratégiai tervünkbe? Nem. Mark Finley testvér mindig azt mondta, kedves jó barátom, még Chicagóban dolgoztunk 79-ben együtt először, akkor kezdett ő is, és mindig azt mondta, a misszió frontvonalán, biztos hallottátok, aki hallott róla, a misszió frontvonalán az egyes tag van. Nem az evangelizátor, az egyes tag. Aki Isten vezetése alatt él. Mert a misszió frontvonal ott van a mindennapi életedben, ahol bizonyságot kell tenned. A járatlan úton. És most nézzük meg. Ő felkelt és elindult. És itt van a döntő dolog. A 27. vers mondja. Ő felkelt és elindult. És nagyon sokszor ez hiányzik. Nem az, hogy nagy dolgot tett, csak felkelt és elindult. Mert azt mondta, hogy Isten jobban tudja, hogy miért kell oda mennem. Kész vagyok engedni. Felkelt és elindult. És azt olvassuk tovább. Símé egy etióp férfi, a Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára felé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ez néhány kommentár is tartozik, hogy értsük, mert azért nem tudjuk, mi ez a Kandaké, meg királyi főem, stb. Ez egy eunuch volt. Ószövetségi szöveg van, Mózes 5. könyve, 29. fejezet, 2. verse, hogy nem lehetett Izrael vallásos közösségében az, aki kasztrált ember volt. Nem? Ezért ez az ember vágyakozott az igazság iránt, de hát az ószövetségi törvényeket alkalmazták rá, és egész egyszerűen nem lehetett a zsidó vallásos közösség tagja. Feljárt Jeruzsálembe, érdekelte minden, de kívülálló volt, és ezt Fülep is tudta, át kellett lépni, amit a bevezetőben mondtam, az előítéletet, nem? Ez az is érdekes, ez egy nagy befolyású ember volt. Fülep mondhatta azt, hogy én ezzel az eunuchal mit kezdjek? Pont én, egy szerecsen ember? Hát a samaritánus még csak elvisel ember. Szerecsen ember, fekete bőrű. Nem tudok vele mit kezdeni. Uram, küldj mást! Aztán az is érdekes, hogy éppen Ézsaiás könyvét olvasta. Ezt meg onnan tudja, hogy a régi emberek, ezt mindig el szoktam mondani, csak nem nagyon hiszitek. Tudjátok, hogy mióta tudunk magunkba csendesen olvasni? Csak a középkor óta találták fel ezt a szerzetesek. A régi emberek csak hangosan olvastak. És azért találták fel, mert ugye a mérsékelt égövön, különösen télen, ugye minden szerzetesnek kötelező breviárium olvasás volt, amit ha hangosan olvastak, gondoljátok el egy reflektóriumba, tehát egy ilyen ebédlő szobába, ahol szoktak lenni napközben tartózkodni télen a szerzetesek. Egyszerre 50 szerzetes torka szakadtából olvas, akkor ott mi van? Óriási zaj. Ezért feltalálták a csendes olvasást, halk olvasást. Szerencsén Komorink még hangosan olvasott. És Ézsaiás nagyon jól hallotta. És Isten kezdi készíteni a kapcsolatot. És ezekre nekünk nagyon kellene figyelni. Mi hisszük azt, és ezért imádkozunk is, hogy az Úr használjon fel bennünket a másik érdekében. De azt gondoljuk, hogy az Úr csak egyirányú munkát végez, hogy engem felhasznál, hogy az Ozót most megtérítsen, mert az Ozó mondjuk világi. Óriási tévedés. Hát nézzétek meg Saul megtérését. Hol dolgozott a Szentlélek? Ananiásban és Saulban, nem? És a két szálat összehozta. Mi nagyon sokszor ott tévedünk, hogy nem veszük észre, hogy az Úr dolgozik a másikba, és nekem pontosan ezt kellene meglátni. Ezért szükséges, hogy én nekem pozitív kapcsolatom legyen a környezetemmel, az emberekkel, ahol élek. Mert ha ez a pozitív kapcsolat nincs, akkor én akarok valamit, csak ő nem akarja. Ilyen buta vicces történetet szabad mondanom? Gondoljátok el, ez egy régi vicc volt, hogy a tanítónéni kiadja, hogy a vakok napja van, és egy vak bácsit át kell kísérni a túlsoldalra a gyerekeknek, és Pistike jelentkezik másnap. Tanítónéni, 10 pajtásra együtt átkísértünk egy vak bácsit a túlsoldalra. Szerintem tanítónéni, derék dolog Pistike, de miért kellett ez 10 pajtás? Azért tanítónéni, mert nem akart átmenni. Most ez egy vicces történet, de gondoljátok végig, nagyon sokszor nem így csináljuk a missziót. Nem figyelek arra, amit az Isten lelke a másikban dolgozik, nem? Nem figyelek azokra a kérdésekre, amik megfogalmazódtak benne az Isten lelkének a hatására, nem? Nem figyelek arra, hogy az Úr mit csinál ott. Én mást akarok, és ő is mást akar. Az éhesnek nem kenyeret adok, hanem vizet akarok beletölteni. A szomjasnak pedig száraz kenyeret tömök a szájába. Nem? Ezért mondtam azt, hogy a világ idegen keresztény, az Krisztus idegen keresztény. Nem az az indulat van benne, ami Jézus Krisztusban volt. Hát nézzétek meg, ugye az éhesnek ennem ad, enni kell, a szomjasnak inni kell, és hogyha megkérdeztétek egyel a legkisebb közül, velem cselekedtétek meg. Ezt éppen az ítélet képében mondja el Isten. Ez lesz a mi itt megítélésünk alapja. És nem csak a lélekmentésnek az alapja, a megítélésünk alapja ez lesz. És akkor megint, mikor ott van ennek ezen a, hogy most mit csináljak itt, ez a szerecsen komodik, akkor azt olvassuk, hogy ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Isten segít, alkalmat terem, egy alkalmas pillanatban megszólít, de ezeket az alkalmas pillanatokat meg kell ragadni. A keresztény embernek a legnagyobb bűne, én úgy látom, az elmulasztott alkalom. Vannak ilyen soha vissza nem térő alkalmak a mi életünkben. Ez sokféleképpen lehet elmulasztani. Lehet úgy is, hogy Uram, hát ez egy csodálatos alkalom, hálás vagyok neked, de küldj mást. Vagy lehet úgy, hogy Uram, ez egy csodálatos alkalom, majd megvárjuk a bizottsági határozatot. Uram, ez egy csodálatos alkalom, de hát tudod, én olyan gyenge vagyok, hogy én nem. Ezerféleképpen el lehet, még tudnék legalább 10 variációt mondani, hogy el lehet szalasztani. De a mi bűnünk ezeknek az alkalmaknak az elmulasztása. És Fülöp? Van egy szó, ami nekem nagyon tetszik. Fülöp, azt olvassuk tovább, hogy odafutott. Nem így odaódalgott, hogy hát Uram, hát nagyon muszáj, tudod, hát én alkalmatlan vagyok, hát egy szerecsen komoly, meg eunuch is, meg hát Uram, Ézsaiást olvasa, jó rendben van, és te küldtél, hát azért mégiscsak megyek, nem így. A másik nagy bajunk a készségnek a hiánya. Mi általában nagyokat szeretünk tervezni, én is mikor gyerek voltam, azt terveztem, hogy a kamcsatkai indiánok között majd én misszionárius leszek. Aztán az Úr megmutatta, hogy a kamcsatkai indiánok itt vannak. Magyarországon élnek. És azokért küldenek, aki. És tudom azt, hogy volt egy pár álmatlan éjszakám erről, hogy Amerikában ugye nagyon hívtak, hogy menjek Andrewson, mikor voltam, hogy menjek, maradjak ott, meg magyar gyülekezeteket, meg mit tudom én, mi, meg generálkonferencia alelnöke is megkérdezte azt, hogy stb. Hogy nekem haza kell jönni. Ez egy óriási dolog volt. És én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy az Isten, ahol elhívott, ott adja a munkát. Nem én keresem a munkát, hogy jaj, mit tudnák már csinálni az Úrért, és mert nem, az alkalmat az Isten teremt. Ő küldte oda a Kandahét. És ha ez így van, akkor én futok, és nem pedig ódalgok csak oda, hát ha muszáj, Uram. Mert nem jön három angyal géppisztolyjal, hogy lelőlek, hogyha nem mész oda. És akkor azt mondja, hogy Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás proféta könyvét olvassa, és megkérdezte tőle. Figyeljétek meg, milyen érdekesen kezdi. Érted, amit olvasol? Ezt tudjátok, hogy mi életünkben hogy van? Nem ilyen bibliaolvasással szokott ez lenni. Ott kell elkezdeni a missziót, ahol ő van, nem ahol én akarom. Tetszik érteni? Sokszor a missziónak az a baja, hogy nem azt akarom neki elmondani, hanem erre megint egy kis történet eszembe jutott hirtelen. Egész fiatal prédikátor voltam, mert voltam fiatal prédikátor, csak régen, az a baj. Szóval, egy pesti gyülekezetben voltam. Volt egy testvérnő, aki nagyon panaszkodott a társbérlőre, ezt nem tudjátok mi a társbérlő, régen úgy volt, hogy kibombázott embereket, egy lakásba betelepítettek két családot. Na most egyik szobát, a másik a másik szobát kapta, vagy egyik két szobát kapott, a másik kis két szobát kapott a nagy lakásokban. De egy volt a konyha. És ez a testvérnő panaszkodott a társbérlője, mert a társbérlő ki akarta piszkálni onnan, mert az egész lakás kellett volna neki. Ez ilyen volt, hogy egy maréksót bedobott a tejbe, amikor forralta, meg mit tudom én, mindenféle válogatott disznóságokat elkövetett ellene. És a testvérnő egy jó hívő testvérnő volt, és kérdeztem, onnan tudjuk, hogy segítsetek imádkozni ezért a testvérnőjé, ezért a társbérlője. Mert hát mondtuk neki, hogy ez a te misszió területed, missziói feladatod. Imádkozott a gyülekezet, és tényleg kezdett javulni a helyzet. Egyszer csak eljött a gyülekezetbe a testvérnő, és úgy érintette az igehirdetés, hogy ez a társbérlő azt mondta, hogy ő is adventista szeretne lenni. Óriás öröm. Ezért én rábíztam a társbérlőt erre a testvérnő, hogy most te taníts keresztségre. Két hét múlva jön lógóról a testvér, mondom, mi baj? Azt mondja, képzeld el, 2300 évet akartam neki tanítani, és azt mondta, ne erről beszéljünk, hanem a férjével összeveszed, hogy akkor mit kell csinálni. Azt mondja, ez mellékes, a 2300 év a fontos. És ebből örökre megtanultam azt, hogy nem. Az igazságból az kell először, ami nekem probléma, ahol ő tart. Ha ő Ézsaiást olvassa, most jelképesen mondom, akkor ott kell kezdeni. Nincs gépesített misszió. Nem úgy van, hogy bedobjuk a Wurlitzerbe a 5 forintot, vagy a bibliai szöveget, és akkor hiszed, nem hiszed, jó, pudj bele a vízbe, kész. Nem. Isten, a megtérés az úgy jön, hogy Isten megoldását kell átélnem. És ez történt. És akkor beidézít Fülöpnek a bibliai szöveget, Ézsaiás 53-nak a híres 7-8. Versét, ugye itt lehet olvasni, és bekérdezik, kiről mondja ezt a próféta? Lényegében a Biblia órát nem Fülöp tartja, hanem Isten szent lelke vezeti ezt az embert egészen a keresztségig hirtelen. És nem a Fülöp határozza el, hogy én most meg akarlak keresztelni, mert a statisztikámba kell ám, hogy legyen egy szerecsen komornik is, mert ebben nő a dolgom, hogy én többet kereszteltem. Ne haragudjatok, ezt egy kicsit csúnyán mondom, de én világéletemben nagyon sokat kereszteltem, de egyet nem írtam fel, mindent tudok, azt is meg tudom mondani, hogy ez hányadik prédikáció ebbe az évben. Most előhúzom a noteszem, és megmondom, hogy hányadik. Egyet sose jegyeztem meg, hogy hány lelket nyertem az Úrnak. Egyet se. Vagy az Úr nyerte, ha én nyertem, akkor szégyellem magamat. Tetszik érteni? Meg ez, hogy hány csillag lesz a korona, jó, borzalmas. Tetszik érteni? Ha megnézitek, itt nem Fülöp nyerte ezt meg. A Fülöpnek azt mondta az Úr, hogy megy oda. Ez éppen olyan, mintha azt mondanám, hogy a kalapács beveri a szöget a fába. Ez igaz? Hát ide teszem a kalapácsot, meg a szöget, azt megvárom, hogy beveri a szöget a fába. Nem? Hát a kalapácsot a mester felhasználta, hogy a szöget beverje a fába. Megfogta a szöget, és megfogta a kalapácsot. De hát nem a kalapács teljesítménye, nem? És ezt kell világosan látni, és Isten úgy készítette elő ezt a szerecsen komornyikot, hogy Fülöp meg tudta tenni azt, amit az Úr akart. A misszió nem az, hogy én akarok valamit az Úrért tenni, hanem az Úr akar valamit velem tenni a másikért. És ezt nagyon sokszor nem értjük. Mi azt hiszük, hogy igen, hát azért kell lélekmentési eredmény, mert ez a ez a sikernek a titka, hogy mit tudom én, hány lelket nyertem az Úrnak, és van olyan, aki ezt el tudja sorolni, mert ennyi koronája, ennyi csillag lesz. Nem. Az Úr használni tud engem, vagy nem a mindennapokban. Mert csak oda tudjuk meg, hogy esetleg egy elejtett szó vagy mondat a másik életében. Mit is jelentett? Hogy hány proféta ige hirdetést hallottam. Mert a profétaság lelke az nem vejtestvérnő csak vejtestvérnőben is él a profétaság lelke. Ezt nem lehet összetéveszteni. Proféta ige az, amikor te meghallottad az igét, és emlékszel rá? Meghallottad az igét, és ez mindenkinek szól. És egyszer úgy érezted, hogy ezt most nekem mondja az Úr. Nem? Nem? Én gyerekkoromtól tudom az igét, prédikátor gyerekként, és ott volt az életemben egy pont, most akkor az Isten szólt. És ezt tudom pontosan, hogy egy prédikátor mit mondott, miről prédikált, stb., de azt most nekem mondta. És ő neki fogalma sem volt, hogy nekem mondta. Mert prédikált a gyülekezetnek. Tetszik ezt érteni? Ez a prófétaság lelke. A próféta az nem a jövőt tudósa, mindig el szoktam mondani, mert nem a múltnak a magyarázója. A próféta beszél a múltról is, beszél a jövőjéről, mindig jelen időben, nekem, nem? És erre néztek rám, de Ézsaiásnál is így van. Ennek az ézsaiási szöveg szíven ütötte ezt az embert. Kiről mondja ezt? És ajtó nyílt, hogy Jézust megértse most. Az ige mindig ma, ha az ő szavát halljátok. Tetszik érteni? Akkor meg nekem énítsetek a szíveteket. A mai kereszténységnek és adventista gyülekezetünknek is nagyon sokszor az a baja, hogy mi jövő időben beszélünk az Úrról, és múlt időben beszélünk az Úrról. Egyszer régen ezt csinálta az Úr, és majd ez lesz a nagy nyomorúság, meg ez lesz a Jézus visszajövetele, stb. Csupa igazat mondunk arról is, meg erről is. De az én életem nem a jövő, és nem a múlt. Ma, hol van Jézus? Ja, erre azt mondjuk ott fenn a mennyben. És akkor hiába mondta Jézus, hogy imíti veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Hol van az életemben ma Jézus, nem? A jelen idejűséget érzem, az ige jelen idejűségét? Mert megtérésre csak a jelen idejű ige tanít engem. Mert a jövőről lehet álmodozni, a múltról is lehet fantáziálni, de az életem az a jelenben zajlik, nem? És figyeljétek meg, nem véletlenül ám, hogy Jézus azt mondja, ő a vagyok. A Jahve szó, mert Jehova szó nincsen, félreolvasás, most nem mondom el, hogy miért, de a Jahve szó az a lenni igének, a hájó lenni igének egy alakja, az azt mondja, a létező, a levő. G.T. Robinson azt mondja, hogy a lét mélye. Ő a levés. Az olyan, mint a halacskának, hogy most a meséhez visszatérek, halacskának a tenger. Az ateista meg olyan, hogy a halacska letagadja, hogy van tenger, és közben úszkál benne. Mert Pál is azt mondja, Areopágoszon, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt a jelenlévő Jézust kell észrevenni, a jelenlévő Jézus munkáját a másik emberben. Ez a missziónak a lényege. Nem úgy van, hogy én nekem van egy szándékom, és hogy Jézusnak én majd egy nagy aratást rendezek. Mert én olyan nagyszerűen elmondom az igét, hogy ilyetükben mindenki felstugrik a keresztelő medencébe. Nem. Nem így van. Jézus ott dolgozik az emberek között, és nekem szemgyógyító ír kell. Érdekes módon Laodiceának mindig szoktam mondani, nem lábkenőcsöt osztott az Úr, hogy rohangáljon jobban. Nem szemgyógyítót, hogy észrevegye, hogy ő hol dolgozik. És ez az ember jut el, az erősen komorik, mert ihol a víz, most mi akadályoz meg engem? És ez a Szerezsen Komorik óriási boldog volt, mert befogadta őt Jézus. A zsidóság nem akarta befogadni őt, nem? Hiába járt a templomba, azt mondta, 3 lépés távolság. Szerezsen meg Komorik, ez nem zsidó. Figyelitek? Az előítéletek leküzdése az nem azt jelenti, hogy én elfelejtek só lenni. Az előítéletek leküzdése azt jelenti, hogy én merek Jézussal együtt lépni. Megkenni Jézus a szemgyógyítóra a szememet, hogy jobban lássam a másikban Jézust. Észreveszed de a Jézus munkáját a másikban. Érdekes módon mi a hibáikat nagyon észrevesszük a másikban. És megint eszembe jutott a múlt péntek a lábmosás. A lábmosásnak egyik jelentősége az volt, hogy az mindig felismerési történet volt. Egyszer majd elmondom nektek ezt a felismerési történetet. De felismered a Jézust a másikba? A másik testvérbe, mert én nagyon jól tudom, hogy Zozó nagyon jól tudja, hogy nekem milyen hibáim vannak. Nem mondja persze, mert hát testvérek vagyunk, de azért tudja. De olyan nehéz nekem Zozóba, bennem észrevenni azt, hogy Krisztus mit tett velem. Nem? Hogy alakított? Milyen jót tett Jézus, nem én, hanem Jézus bennem. Nem? Felismerem, hogy él bennem a Krisztus. Teszik érteni, hogy észreveszem a testéről, hogy él benne a Krisztus. Ez a nehéz. És ez történt meg a Szerecsen Komornyékban, azért, mert Fülep jól szolgált. És így indult el az egész etióp misszió, tehát Abesszinia régen úgy mondták etióp misszió, Szerecsen országban. Ami egész a 19. századig virágzott. Mai napig is jelentős kopt keresztény közösség van. Régi történet ez. Időn is túlléptem, mert kicsit belelkesedtem, elnézést kérek. De úgy gondolom, hogy a mai életünkben nem úgy kell gondolkodni, hogy sokszor gondolkodunk. Először rend legyen majd itt, majd mindent megoldunk itt belülről, és aztán majd elmegyünk. Nem. Szemgyógyító ír kell. Vedd észre ott, ahol vagy. Hogy tudsz hatni a másikra? Hogy veszed észre a másikban a Krisztus munkáját? Hogy veszed észre azt, hogy a másikon is, másikat is vezetgeti az Úr? Mert ha ez megvan, akkor az Úr rajtunk keresztül végzi el a munkát. Nem mi fogjuk elvégezni a munkát. Ő. De az te meg én kellek, hogy eszköz legyek. Adja az Úr, hogy eszközök tudjunk lenni az ő kegyelméből. Amen.
Because
mesterséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Te néked köszönjük meg azt, hogy ígéddel szóltál hozzánk. Köszönjük te néked azt, hogy elküldtél járatlan útra, és most bűnbánattal állunk előtted, mert sokszor mi nem akarunk menni. Mi jobban akarjuk tudni, hogy mi az, ami a misszióba fontos, mint ahogy te. Istenünk, bocsáss meg ezt a nagyképű bűnt, amit elkövetünk újra és újra. Add Istenünk, hogy ott legyünk bizonyságtevőid, ahol élünk, ahol elszólítottál bennünket. Add, hogy ott tudjuk észrevenni a másikban a Krisztus munkáját, ahol élünk, talán munkatársaink körében, talán a családunkban, talán a rokonok, az ismerősök, a szomszédok körében, ott, ahol a mindennapi életet éljük. Add Istenünk, hogy Jézus jelenlétének a tudata töltse be a szívünket. Hogy Jézus az nem ment el, hanem megígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig, és nem csak bennünk van jelen, hanem dolgozik emberekben is. Istenünk, add, hogy ezeket a szikrákat észrevegyük, és eszközeit tudjunk lenni, mint ahogy Fülöptől tanultuk ezt. Istenünk, áldásodat kérjük és békességedet. Add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy egymás szeretete vonzza a másik embert, aki szeretet hiányos. Istenünk, téged kérünk, áld meg újra és újra a te ígédet, hogy napi kenyerünk legyen, ami újra és újra élelmet, ennivalót ad nékünk. Adj békét, szeretetet, áldást a mi életünkben, és add a te vezetésedet. Erre kérünk Jézusért, fiadért. Add, hogy erre a sziklára építsük a mi házunkat. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.